Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elkezdődött a leendő Tisza kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Magyar Péter már beiktatott miniszterelnök vezetésével az új kormány is feláll. Holnap 16 órától az új országgyűlés plenáris ülés tart, ahol esküt tesznek a tárcavezetők. Utána beindul a törvénygyár, fogalmaz az Index. A kétharmados Tisza többségű parlamentnek ugyanis rengeteg jogszabályt kell módosítania, hiszen szerdán jogilag véget ér a 2020 óta tartó, először járványügyi, majd háborús veszélyhelyzet. Pótköltségvetést fog benyújtani az új kormány, erről beszélt Kármán András leendő pénzügyminiszter. Erre azért van szükség, mert a költségvetési hiány már április végén elérte az éves cél 91%-át. Az idei évre tervezett költségvetési hiány 4220 milliárd forint, ez április végéig 3850 milliárd forint lett már. A magyar gazdaság beindításának kulcsa a befektetői és társadalmi bizalom helyreállítása, jelentette ki Kapitány István a Gazdasági és Energetikai Bizottság előtt. A gazdasági és energetikai miniszterjelölt kormányzati célként a startup környezet erősítését is megjelölte. Négy elemet sorolt még fel, kiszámítható szabályozást, tisztességes versenyt, a korrupcióval szembeni zéró toleranciát és átlátható támogatási rendszert. Energetikai területen versenyképes áru energiát ígért a lakosságnak és a vállalkozásoknak is. A tudás alapú társadalmat a mezőgazdaságban is meg szeretnék teremteni, ezt mondta az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszterjelölt az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottság előtt. Bóna Szabolcs fontos problémának tartja a gazdatársadalom előregedését, de szerint az öröklés támogatás helyett az új szereplők belépését kellene segíteni. A versenyképesség fokozására sok próbálkozás történt az elmúlt időszakban, de ezek elmondása szerint szerény sikerekkel jártak csak. Az egészségügy a Tisza kormánynak központi kérdés, olyan egészségügyben hiszek, ami átlátható, betegközpontú, transzparens, ezt mondta Hegedűs Zsolt a Parlament Egészségügyi Bizottságának meghallgatásán a Telex tudósítása szerint. A miniszterjelölt arról beszélt, az egészségügy a nemzet jövőjének legfontosabb alapja, nem költségvetési tehernek és kommunikációs felületnek tekinti. Bejelentette, hogy Karikó Katalin Nobel-díjas tudós elfogadta felkérését az egészségügyi tanácsadó testületbe. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is. Ezt mondta Orbán Anita külügyminiszter jelölt kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottság előtt. A Tisza párt politikusa kiemelte, jelenleg Magyarország egyik legsürgetőbb nemzeti ügye az uniós pénzek hazahozatala. Donald Trump amerikai elnök szerda és péntek között látogatást tesz Kínában Xi Jinping elnök meghívására. Elemzők szerint a tárgyalások középpontjában várhatóan az amerikai-kínai kereskedelmi konfliktus áll majd. A két vezető fél év elteltével találkozik újra. Elküldte válaszát Irán a legutóbbi amerikai tűzszüneti javaslatra a pakisztáni közvetítőknek. A teheráni állami televízió jelentése szerint Irán véget akar vetni a háborúnak minden fronton, és helyre akarja állítani a hajózás biztonságát. Most arra kiderült, Donald Trump amerikai elnök visszautasította Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Jelenleg is zajlanak az egyeztetések Iránnal, és a diplomáciai munka folyamatos, még akkor is, ha a kívánnál lassabban halad, hangoztatta Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ nagykövete tegnap. Hozzátette, Pakisztán államfője azt kérte, az amerikai elnök adjon még egy esélyt a tárgyalásoknak, mielőtt folytatna az Irán elleni bombatámadásokat. Délután zárulhat le a hantavírus járvány által érintett Hondius óceán járó utasainak evakuálása és egészségügyi vizsgálata a Spanyolországhoz tartozó Tenerife szigetén. A hajó a helyi vezetés tiltakozás ellenére köthetett ki. A spanyol hatóságokhoz orvosi vizsgálatok után a tünetmentes embereket kisebb csoportokban engedik partra. Az utasokat szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják a repülőtérre, ahonnan hazatérnek saját országukba. A hajón eddig 3 ember hunyt el és 6 megerősített fertőzésről tudni. Kína új teherűrhajót indított a Tiangong űrállomás ellátására, közölte a kínai űrprogram hivatala. Felvisznek egy futópadot is az űrhajósok edzéséhez. Végül az időjárásról: erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, egyre több felé alakulnak ki záporok, délután koráste zivatarok, akár hevesebb viharok is, a szél sok felé lesz erős. A csúcshőmérséklet 22-24 fok körül alakul. Az év első igazán viharos napja lehet a mai. A Hungaromet ZRT egyelőre első fokú citromsárga figyelmeztetést adott ki az ország teljes területére. Ez azt jelenti, hogy zivatar alakulhat ki, tehát esődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat. Híreinket hallották.
Ugyanaz az út, ahol megyünk, ugyanaz az ég, ugyanaz a végtelen sok vágy, mégis minden ember más. Van, hogy új helyet találsz, mégis a régi úton jársz, nem menekülsz, nincs ragyogás. Van, aki a mennyországba megy, van, akinek annál is több kell, van, aki csak alázatban él, más meg minden úton fél. Rád, napfény nem jut el hozzád, nem menekülsz, nincs ragyogás. Ragyog a hold, ragyog a sár, van a hold sugár. Valaki sír, valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, vagy egyedül. Ugyanaz az ég volt feszül rám, ugyanaz az Isten szól hozzám, ugyanaz a szenvedély szorít, mégis más, ami boldogít. Lelkem új időkre vár, minden ablakot bezár, nem menekülsz, nincs ragyogás. Ragyog a hold, ragyog a sár, van a hold sugár. Valaki sír, valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Ragyog a hold, ragyog a sár, van a hold sugár. Valaki sír, valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Sugár. Valaki sír, valaki vár, valaki senkit nem talál. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül. Nézd rám, és itt vagyok, a remény fénye felragyog. Nem vagy egyedül, nem vagy egyedül.
Mindennapi egészségünk. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban folytatjuk a fogászati kérdéskört, hiszen nem vettük át a leggyakoribb fogászati problémákat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk Harangozó Hajnalka fogorvos, akivel ezeket át tudjuk most venni.
Én köszönöm a meghívást.
Mi a leggyakoribb probléma, amivel érkeznek a rendelőbe a betegek?
A leggyakoribb probléma szerintem a fogszúvasodás, tehát hogy valaki érzi, hogy belemegy az étel a fogába, már ott keletkezett egy lyuk, illetve hát kísérő jelensége lehet még, hogy szájszaga van, de ezek a leggyakoribbak, és amikor már elfajul a folyamat, akkor ugye fájdalma van a delikvánsnak, mert olyan mély a szúvasodás, hogy az már elérte a fogbelet, és az bizony begyullad, gyulladással reagál, ez pedig ugye fáj.
Mi is az a fogszúvasodás?
A fogszúvasodás, ugye amikor hétköznapi nyelven azt mondjuk, hogy lyukas a fog, ez nagyon sok minden függvénye, a szánkban rengeteg, több száz baktérium él, amelyek melléktermékként a táplálkozásuk során savakat termelnek, és ez a sav, amit termelnek, ez a fogszövetnek a zománc rétegét megbontja, és elkezd kialakulni egy olyan úgynevezett demineralizációs folyamat, amely során a zománcból a szervetlen anyagok kioldódnak. És a kioldódás során előbb-utóbb egy makroszkópikus méretű lyuk keletkezik, ami egyszer csak így beroppan, behorpad, és akkor azzal jönnek, hogy letört a foga, és beleszorul az étel, és hogyha ez nagyon-nagyon sokáig fennáll, akkor ugye fájdalom is kialakulhat.
Az, hogy a fogszúvasodás már elindult, azt mondjuk mindenféle étellel tudjuk produkálni, itallal, amit elfogyasztunk?
Főleg a szénhidrátok azok, amik nagyon fontosak. Ugye ezek a baktériumok szénhidráttal táplálkoznak, tehát akár cukrok, akár édesség, akár ugye a kenyér, péksütemények, minden, ami tulajdonképpen szénhidrátot tartalmaz, az táplálékként szolgál ezeknek a baktériumoknak. Tehát, hogyha csökkentjük ezeknek az ételeknek a bevitelét, már azzal hozzájárulunk, illetve minden olyan étel vagy ital, ami a szájüregi pH értéket növeli, ugyanis ezek a savak csökkentik, és hogyha például megeszünk egy sajtot, mondjuk a péksütemény mellé, azzal ugye egy picit emeljük a szájüregi pH értéket, és nem tudnak kioldódni a szervetlen anyagok.
Mi a szerepe a fluoridnak a fogkrémekben? Az előfordulhat, hogy ő egy már mikrorepedést, lyukadást, szúvasodásról beszélünk, azt visszaépíti a felszínen, és belülről még azért folytatódik ez a folyamat?
A fluoridnak nagyon fontos szerepe van, ezért is van a fogkrémekben, ugye a felnőtt fogkrémekben olyan 1400-1500 ppm tartalmú fluorid. Ez azért van, mert a fluorid vissza tud épülni a zománcba, és ezzel ugye erősebbi ellenállóbbá teszi a környezeti hatásokkal szemben. Na most, hogyha a szúvasodás még egy nagyon kezdeti, tehát egészen a zománc legfelső szintjét érintette ez az úgynevezett demineralizációs folyamat, tehát ott indult el az ásványanyagoknak a kioldása, akkor fluorid tartalmú fogkrémmel ezt meg tudjuk akadályozni, és vissza tud keményedni az a megpuhult fogszövet. Hogyha már mélyebb a szúvasodás, akkor már nem tudjuk ezt megállítani, de még attól függetlenül nagyon jó, hogyha ezeket a fogkrémeket használjuk.
De hogy észrevétlen maradhat-e a fogszúvasodás? Tehát, hogy arra a beteg részre ráépül ez a fluorid, és mondjuk ott már egy ilyen kezeletlen szúvasodás tud-e tovább terjedni?
Nem, tehát nem zárja le a felszínt, ezt nem úgy kell elképzelni, hanem magába a lyuknak a felszíni részébe visszaépül, úgyhogy nem zárja le, tehát nem marad észrevétlen ilyen szempontból.
Mi a kezelési lehetőség mondjuk bizonyos stádiumok esetében?
Hogyha a legkezdetibb szúvasodásról beszélünk, akkor ezek a fluorid tartalmú fogkrémek, vagy vannak ilyen gélek, lakkok, amiket a rendelőben is használunk, ezek megállíthatják a folyamatot, illetve itt még érdemes megemlíteni a gyerekeknél, a tájfogak azok sokkal kevésbé ellenállóak a szúvasodással szemben, mint a maradó fogak, sokkal könnyebben romlanak, vékonyabb a zománc és a dentin rétegük, úgyhogy már egy nagyon pici szúvasodás is okozhat nekik fájdalmat. És van egy Tusmus nevű gél, aminek a használatával ellenállóbbá tudjuk tenni a tejfogakat is, illetve nagyon jó, hogyha ezek a újonnan előtört maradó fogak is egy olyan szájüregi környezetbe törnek elő, ami számukra ideális, és ellenállóvá tudnak válni.
Ha már a tejfog romlott, tehát szúvas, ott az milyen további problémát okozhat? Okozhat-e problémát majd a későbbi csontfognál?
Hogyha nagyon nagy mértékű a szúvasodás és begyullad, ezt úgy tudjuk elképzelni, hogy egy kis pukli keletkezik a tejfog mellett, vagy hogyha nagyon előre haladott, akkor az egész arc félbe is tud duzzadni, ami tényleg nagyon ijesztő a szülők számára is. És ez a gyulladás ez tartósan fennmarad, akkor a maradó fogak azok a tejfogak alatt helyezkednek el a csontban, és a maradó fogaknak a zománca sérülhet, ilyen sárgás, fehéres elszíneződések keletkezhetnek rajta, tehát érdemes a tejfogakat ellátni, és el is kell látni, hogy ne okozzon problémát ez majd a maradó fogak fogszövetében.
Szülőknél meg elő szokott fordulni az a félelem, hogy mi van, ha letörik. Mi a teendő akkor, ha letörik a tejfog? Akár a csontfog.
Az kérdéses, hogy miért tört le. Tehát, hogyha baleset miatt tört le a fog, akkor azt mindenképpen ugye el kell látni, nem csak esztétikai szempontból, hanem ilyenkor azért sokkal érzékenyebbek a fogak, főleg ez a maradó fogakra jellemző. Hogyha pedig fogszúvasodás miatt tört le, akkor pedig azt meg abból a szempontból kell ellátni, hogy ez a szúvasodás ne progrediáljon, tehát ne menjen tovább, megállítsuk, ugye a tömés során kitisztítjuk azokat a területeket, amik szúvasak, érintettek ugye ebben a demineralizációs folyamatban, és aztán pedig a töméssel ugye lezárjuk, megállítjuk ezt a folyamatot.
Még a gyakori problémákhoz én azt gondolom, de ezt majd mindjárt megmondja a doktornő, hogy a gyökérkezelés és a gyökértömés az mennyire gyakori egyébként mostanában?
Elég gyakori, tehát hogyha már odafajul a dolog, főleg egy maradó fognál, hogy fájdalma van a páciensnek, éjszaka ilyen lüktető fájdalomra szoktak panaszkodni, illetve hogyha esznek valamit, tehát ráharapnak az adott fogra, akkor fáj, viszont a hideget, meleget már nem érzik. Ez annak a jele, hogy elindult a fogbélnek az elhalása, és nagyon sok esetben ilyenkor gyökérkezelés a megfelelő terápia. A gyökérkezelés mindig a fognak a megmentésének az utolsó lépése, tehát hogy ezzel megpróbáljuk megmenteni, hogy a fog minél tovább még a szájüregben maradjon, de általában ez kérdéses, hogy mi a végkimenetele a gyökérkezelésnek is, mert nagyon sokszor a foggyökeret úgy kell elképzelni, mint a folyóknál a delta torkolatot, hogy szerte ágazik a foggyökér, és ezekben a nagyon pici méretű csatornákban azok a műszerek, amik a rendelkezésünkre állnak, nem tudnak bemenni, nem tudjuk azokat a területeket kitisztítani, és itt bizony a baktériumok tovább tudnak szaporodni, és előbb-utóbb ez egy újabb fájdalmat fog jelenteni a páciensnek, és ezek a fogak egyébként gócként szolgálnak a szájüregben, tehát okozhatnak hajhullástól kezdve bőrtüneteket, szívproblémákat, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni és kontrollálni a gyökérkezelt fogakat, hogy minden rendben van-e velük.
Hogyan történik, hogyha el tudjuk mondani a hallgatóknak egy gyökértömés?
A gyökértömés során megnyitjuk a fogat, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy lyukat fúrunk bele, amin keresztül a gyökércsatornát ki tudjuk tisztítani, ki tudjuk szedni az elhalt fogszövetet, és megfelelő méretűre tágítjuk. Ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint egy fúrót, ezeket a csatornákat, és amikor már elég tágak, hogy a gyökér tömőanyag belemenjen, ezt úgy kell elképzelni, mint ilyen kis narancssárga, kúpszerű, úgynevezett guttaperha anyagot rakunk a fogba, és lezárjuk utána. Ez a guttaperha nevezetű anyag fogja eltömíteni az összes kis csatornát, és ezzel megakadályoz, hogy a baktériumok tovább szaporodjanak, és hogy gyulladás maradjon fenn.
Hát akinek volt már ebben része, azt tudja, hogy nem egy kellemes folyamat, de...
Igen, amikor jövünk a tűkkel, tehát nem biztos, hogy ez a legkellemesebb fogászati beavatkozások közé tartozik, mert ugye általában, akinek gyökérkezelésre van szüksége, annak fájdalma is van nagyon sok esetben, és amikor ilyen gyulladt szövetekbe adunk érzéstelenítőt, az egyrészt nem úgy hat, és ezért kellemetlen tud lenni, de amikor már másodjára jönnek a páciensek, mert ha valakinek nagyon be van gyulladva a foga, az nem egy ülésben történik a gyökérkezelés, hanem általában többször kell visszajönni, akkor már ugye csillapodik a gyulladás, és azért elviselhetőbb a dolog.
A fogtömés tekintetében is nagyon sok minden változott az elmúlt évek során, azért a klasszikus amalgámot már nagyon modern eszközök váltották föl. Mi áll a rendelkezésükre most, is hogyan történik akkor egy ilyen beavatkozás?
Igen, most az amalgám töméseket már nem igazán használjuk, ezért egyrészt azért, mert nem esztétikusak. A páciensek minél esztétikusabb, minél a természeteshez közel álló fogakat szeretnének. Úgyhogy úgynevezett kompozit töméseket készítünk. Ezek ilyen műanyagbázisú anyagok, amik a fény hatására kötnek meg. Ugye ez a polimerizációs lámpa, aminek ilyen kék fénye van, azzal világítjuk meg a tömőanyagot, és ugye úgy éri el a végső keménységét. Az amalgám töméseknek van egy olyan előnye, hogy ugye higanyt tartalmaznak, és a higany az nagyon jó a baktérium ellenes tulajdonságai miatt, tehát hiába nem egy esztétikus tömésről beszélünk, azzal, hogy a higany megakadályozza ugye a baktériumok szaporodását, azzal elősegíti, hogy ez a tömés, vannak ugye 40 éve is szájban lévő amalgám tömések, ennek pont az az oka, tehát ha jól el van készítve az amalgám tömés, akkor az akár életünk végéig is tarthat. Ezek a műanyagbázisú kompozit tömőanyagokról még annyi információ nincs, vagy nem áll rendelkezésünkre, hogy nyilatkozni tudjunk, de egyébként, hogyha az is szakszerűen van elvégezve, akkor azért tartósak.
Mi a helyzet akkor, hogyha kiesik a tömés? Akkor rohanni kell a fogorvoshoz azonnal, vagy van ebben egy ilyen várakozási idő, akármi mást okozhat-e?
Célszerű azonnal menni és időpontot kérni, mert ugye belemehet az étel, érzékeny lehet, a nyelvnek is zavaró, hogy ott van egy lyuk a fogban, tehát nem érdemes vele várni, minél hamarabb telefonáljunk, és akkor a szükséges ellátni.
Amikor valakinek fáj a foga, azt úgy nagyjából meg tudjuk különböztetni attól, amikor érzékeny a fogunk a hidegre, melegre. Ezt mi okozza, és mit tudunk tenni ellene?
A fogérzékenység az nagyon gyakori egyébként mostanában. Van, akinek azért érzékeny a foga, mert olyan erősen mossa, hogy lesúrolja az ínyt a fognyakról.
Hogy túlzásba esünk a fogmosással?
Igen, vagy nem megfelelő technikával mossuk, vagy túl erős fogkefesörtét választunk, és gyakorlatilag lesúroljuk a fognyakról az ínyszövetet, és a fog nyaki része az szabaddá válik a külső hatásokkal szemben, és ugye ez érzékenységet okoz, hiszen a fog nyaki részt már nem fedi az ománc, ami megvédi az alatta lévő érzékeny dentin szövetet a hideg-meleg hatásoktól. Ez egy nagyon gyakori dolog. Másrészt, akinek fogágybetegsége van, annál ugye sorvad az íny, sorvad a csont, és itt is ugye szabaddá válik a fognyaki rész, ami pedig hasonló oknál fogva, mint az előtt is említettem, tehát érzékeny. Ezek a leggyakoribb okok egyébként, vagy hogyha valaki nyilván valami trauma érte a fogat, beütötte, akkor is lehet, hogy érzékeny, vagy például olyan nagy mértékű volt a szúvasodás, még nem kell egy gyökérkezelni a fogat, de egy nagyon mély tömést kellett elkészíteni, hogy amíg a fogszövet regenerálódik egy picit, addig átmenetileg érzékeny lehet a fog.
És hihetünk egyébként a fogkrém reklámoknak, hogy a bizonyos fogkrémek használatával ezt a fajta érzékenységet csökkenthetjük?
Igen, abszolút. Tehát, hogy ezek a fogkrémek olyan anyagokat tartalmaznak, amik lezárják a dentin tubulusok felső részét, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a zománc az egy élettelen szövet, ami ugye a fogakat fedi, és a zománc alatt található a dentin. És a dentin ez ilyen tubuláris szerkezetű, tehát minthogyha a slagcsöveket egymás mellé állítanánk, és hogyha nem fedi semmi ezeknek a csövecskéknek a felszínét, ugye ilyen, amikor lecsúszik az íny, vagy valaki nagyon erősen csikorgat, ledarálja a zománcot, akkor ezekben a csövecskékben áramlik a víz ide-oda, és ezt érzékeljük mi fogérzékenységként. Hogyha ezeket a csövecskéket, ezeket a dentin tubulusokat lezárjuk, ugye az érzékenységet csökkentő fogkrémekben lévő anyagok ezt teszik, lezárják a tubulusokat, akkor a folyadék nem tud ide-oda áramolni a csövecskékben, és ezáltal csökken a fogérzékenység.
És akkor ez mondjuk elég is lehet ennek a kezelésére? Vagy hogyha azt tapasztaljuk, hogy ennek ellenére sem lett javulás, akkor el kell menni fogorvoshoz, gondolom.
Igen, 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 igen.
És ott a helyszínen mit tudnak ezzel kezdeni?
Vannak ugye a mi tarsolyunkban is lakkok, amik ilyen erősebb anyagokat is tartalmaznak, tehát ezeknek az ecsetelésével tudunk mi is csökkenteni az érzékenységen, illetve hogyha valaki mondjuk csikorgat, és nem csak az ínye húzódik le a fognyaki részről, hanem így kitöredezik a fogszövet, ezt úgy tudom megfelelően elmondani, hogy ilyen kis kráterek lesznek a fognyaki részen, amik nem szúvasságok, hanem onnan az erős fogszorítás, vagy a nem megfelelő harapás miatt kitöredezik a fog, akkor ezeken ugye tömőanyaggal tudjuk ezeket a részeket kipótolni, de én megmondom őszintén, ezeket annyira nem szeretem, tehát inkább akkor célszerű felkeresni az okát, hogy miért történt ez a fogszorítás, ez az erős csikorgatás, és elsősorban azt kezelni, mert hogyha ezzel nem foglalkozunk, akkor a tömés is előbb-utóbb ki fog onnan esni.
Ha már a fogcsikorgatás, szerintem az emberek nagy része nem is tudja, hogy ő éjszaka csikorgatja a fogát, nyilván az, aki hallja mellette esetleg, ő esetleg szólhat neki, de akkor ő csak abból érzékelheti, hogy mondjuk érzékenyebbé válnak a fogai?
Abból is, igen, meg abból, hogy reggel felkel, és főleg az állkapocsizülete, az ahhoz tartozó izmok, azok nagyon feszesek, fájnak, illetve hát igen, tipikus, hogy a párja a delikvánsnak szól, hogy hét csikorgatod a fogad, és hogy ez nagyon hangos, mert tényleg ennek van hangja, és az, aki csikorgat, az sokszor nem tűnik fel neki, hogy ezt csinálja, hiszen alszik, nincsen tudatában ennek. Úgyhogy igen, abszolút a fogérzékenység is ide tartozhat.
És akkor ez hosszú távon neki mit okozhat? Tehát, hogyha nem próbálja majd megoldani ennek az okát, akkor a fogcsikorgatás marad. Ő vele mi történik ott a szájában?
Hát egyre több lesz ez a kipattogzott terület a fogán, ami további érzékenységet von maga után, és előbb-utóbb az állkapocs ízületében is kialakulhat egy fájdalom, ami viszont sokkal rosszabb, mint a fogérzékenység, mert ezt tényleg nem tudják, hogy mitől van, hogy mitől alakul ki, és elsősorban a fülorgégészhez mennek ezekkel a problémákkal, mert cseng a füle, zúg a füle, ezek nem tipikus fogászati problémák, és akkor, amikor ott megvizsgálják őket, és azt mondják, hogy fülorgégészeti szempontból minden rendben van, akkor elkezdik bújni az internetet, és akkor rátalálnak, hogy az állkapocs ízületi problémáknak egy tünete is lehet az, hogy valakinek ilyen problémái vannak.
Hogyha... És akkor végül eljutnak a fogorvoshoz ezzel a problémával,
igen.
Önök hogyan tudnak segíteni nekik?
Hát meg kell határoznunk, hogy mitől alakul ki ez a szorítás. Van, aki pszichésen szorít, tehát bizonyos antidepresszánsoknak a mellékhatása is lehet az, hogy ugye éjszaka valaki csikorgatja a fogát. Ilyenkor próbáljuk azt megakadályozni, hogy az állkapocs ízületben bármilyen további negatív dolog történjen. Tehát általában sineket szoktunk készíteni, olyan sineket, amivel meg tudjuk akadályozni azt, hogy a páciens összeszorítsa a fogait, és ezzel egyrészt óvjuk a fogait is, hogy ne darálja le még jobban, másrészt pedig ezek a sinek azért van egy magasságuk, van egy vastagságuk, és azáltal, hogy biztosítunk egy teret a fogak között, amit kitölt ez a kemény műanyag sín, azáltal az állkapocs ízülethez tartozó izmok is el tudnak lazulni, és sokkal jobb lesz a közérzetük, igen.
Az ínyről magáról is beszéltünk, és azt gondolom, hogy ezt sem szabad elhanyagolni, hiszen ha már a reklámoknál tartunk, itt ezt folyton folyvást halljuk, hogy mennyire fontos a fogínnek az egészsége. Mivel tudjuk támogatni magát a fogény egészségét?
Elsősorban a megfelelő fogmosás az, amit kulcsfontosságú.
A fogény szempontjából is?
A fogény szempontjából is, mert hogyha lepedék vagy fogkő van a fogakon, akkor az íny az begyullad, és vérzik. És ugye tipikus az a tünet, hogy doktor úr, doktornő, vérzik a fogínyám, és hogy ez mitől lehet. Általában ott van valami fogkő vagy lepedék, tehát nincs megfelelően tisztítva a fog, ezért kell nagyon odafigyelni, hogy nem csak a fogat mossuk, hanem a fog és az íny találkozási pontját is nagyon fontos, hogy megmossuk.
Akkor ezért is fontos, hogy puha legyen maga a sörte?
Így van, hogy ne sértse az ínyt, és ne súroljuk le, mert akkor ugye az előbb említett fogérzékenységig tudunk jutni. Úgyhogy ha tiszta a fog, tiszta az ínyszél, akkor sokkal kevésbé fordul elő a fogínyvérzés is, tehát elsősorban erre kell koncentrálni.
A fogény sorvadás az mitől lehet? Most ismeretségi körben is tudok például olyanról, hogy egyszerűen kiesik a fog. Az minek a következménye?
A fogágybetegség alapvetően szintén a fogkő az egyik kulcsfontosságú elem, de vannak olyanok, akiknek a szájában azokból a baktériumokból van több, genetikailag, amik a fogágybetegséget okozzák. Ugye ez a több száz baktérium, ami a szájüregben van, vannak olyanok, amelyek fogszúvasodást okoznak, vannak olyanok, amik fogágybetegséget, és akinek az utóbbiból van több a szájüregében, az sokkal hajlamosabb egyébként is a fogágybetegség kialakulására. Tehát neki különösen fontos odafigyelni arra, hogy fél évente vagy akár negyed évente elmenjen a fogorvoshoz egy professzionális tisztítással, leszedesse a fogkövét, mert hogyha ez nincs leszedve, és még ráadásul hajlamos is a fogágybetegség kialakulására, akkor sokkal gyorsabban progrediál a folyamat. De alapvetően itt is a fogkő és a nem megfelelő fogmosás egy kulcskérdés, hogy ezt távolítsuk el, tehát ne legyen fogkő, ne legyen olyan úgynevezett plakretentív faktorok, tehát mondjuk egy kiálló tömésszél ne legyen fogkő, aminek az érdes felszínén megtapadhat a lepedék, ami utána begyullasztja az ínyt, az vérzik, és ez a krónikus gyulladás a csontot is, tehát a fogágyat is leépíti, és előbb-utóbb, hogyha már nagyon előre haladott a folyamat, akkor mozoghatnak a fogak, rések keletkezhetnek közöttük, és gyakorlatilag magától ki is eshetnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megállítsuk, ezt a folyamatot. Ezt a rendszeres fogászati szűrővizsgálattal, fogkő eltávolítással, meg hát az otthoni megfelelő szájhigién és szokásoknak a kialakításával tudjuk elérni.
De mi is az a fogkő? És hogyan tudjuk akkor megelőzni azon túl, hogy mondjuk fogat mosunk, de akkor egyedül a fogmosás ennek a kulcsa?
Nagyrészt igen, hiszen a fogkő az a mineralizált plak. Tehát azok az ételmaradékok, amik ott maradhatnak ugye az ínszélnél tipikusan. Vannak ilyen olyan területek a szájban, amelyeknél különösen nagy számban gyülemlik fel a fogkő. Ezek a nyálmirigy kivezető csöveknek a területei, hiszen ugye a nyálban vannak ezek a szervetlen anyagok, amik beépülve ebbe a plakba, amik ott maradnak a fogakon, kialakítják a fogkövet, ami már egy kemény fogkefével el nem távolítható anyag. Tehát ezt csak a professzionális fogkő eltávolítással tudjuk már onnan leszedetni. Tehát igazából a fogkő az a mineralizált plak, és ezért mondjuk, hogy a fogmosással tudunk a legtöbbet tenni érte. Van olyan, akinek teljesen tökéletes a szájhigiéniás szokása, mégis van egy nagyon picike fogkő. Ez tulajdonképpen természetes, tehát valamennyi mindenkinek képződik, de az, akinek nem megfelelő a fogmosási szokása, vagy mondjuk tollódott a fogazata, tehát még nehezebb tisztítani, itt sokkal gyakoribb.
Beszéltünk a műsor elején arról, hogy a rossz lehellet miatt is érkezhetnek a paciensek. A rossz lehelletet mi okozhatja?
A rossz lehelet egyik oka lehet az a szuvasfog, tehát, hogy elkezdődött egy szuvasodás, ami mondjuk még észrevétlen, nem látja a páciens, de mondjuk fogsejmezés közben, ez tipikus, hogy megszagolják a fogsejmet, és a szuvasodásnak van egy tipikus szaga, ami azért nem egy Chanel parfüm, maradjunk annyiban. És a másik ok pedig a fogágybetegség, hiszen a fogágybetegség során, ahogy sorvad az íny, úgy kialakulhatnak tasakok, úgynevezett tasakok a fog felszíne, illetve az íny között. És ezek a tasakok, ezek vérezhetnek, és benne maradhat a lepedék is, tehát ezeknek a tasakoknak van egy jellegzetes szaguk.
Ezt érzi a szájában valahol, vagy teljesen fedve marad a dolog?
És akkor ez általában csak ezek véreznek, ezek a tasakok, tehát bármennyire is megmossa ott a fogát, sokszor úgynevezett szubgingivális fogkő alakul ki, tehát a fogkőnek két típusa van, egy, ami az íny fölött van, egy pedig, ami az íny alatt. Az íny fölötti fogkő általában ilyen sárgás, fehéres színű, az íny alatti fogkő pedig fekete. És ezek az íny alatti fogkövek általában társulnak tasakokkal. Erre van egy kis műszerünk a fogászaton, hogy megmérjük ezeknek a tasakoknak a mélységét, és hogy ezeket a tasakokat rendszeresen kitisztítjuk, ugye a paradontológia a fogászatnak ezen területe, ami ugye fogágybetegséggel foglalkozik, ezeket a pácienseket nagyon szoros kontroll alatt tartja, és el tudnak jutni arra a szintre, hogy ezek a tasakok gyakorlatilag megszűnnek, páciens továbbra is fogágybeteg marad, viszont a tünetei azok csökkennek, megszűnnek, és fenntartani szükséges majd ezt az állapotot, hogy ne essen vissza a páciens. Tehát, hogy ezek a tasakok nagyon gyakoriak egyébként, hogy kellemetlen lehelletet okoznak.
Most erről megint eszembe jutottak a reklámok, hogy ugye magára a fogényre is van megfelelően ajánlott fogkrém. Azok hogyan segítenek? Segítenek egyáltalán a fogény szempontjából?
Ugye tartalmaz olyan anyagokat, amik a fogfelszínen egyszerűen nem hagyják, hogy a lepedék megtapadjon. És azáltal, hogy nem hagyják, hogy megtapadjon, nem tud kialakulni fogkő, és így járulnak hozzá a fogénynek az egészségéhez. Azért ide még azt is fontos megemlíteni szerintem, hogy nem feltétlenül szájhigiénés szokások, fogkő, plak lehet az oka az ínyvérzésnek, hanem bizonyos gyógyszerek, vagy akár C-vitamin hiány, ezek is okozhatnak ilyen tüneteket, tehát a rendszeres vérvétel az ebből a szempontból nagyon fontos.
Ha már itt tartunk, a vitaminok szempontjából hogyan tudjuk támogatni a fogunk egészségét?
Elsősorban a C-vitamin, amire nagyon oda kell figyelni. Azért egyre több és egyre elterjedtebb szerintem, hogy különböző táplálékkiegészítőket szednek az emberek. A C-vitaminen azt gondolom, hogy a legfontosabb a fogíny szempontjából.
Felírtam ide magamnak egy ilyen érdekes szót, amire nem tudtam, hogy mi is a pontos definíció, úgyhogy itt most fel is teszem a kérdést. Ez az impaktált fog kérdése. Mi is ez az impaktált fog?
Az impaktált fog, amikor nem tud előtörni egy fog a szájüregbe, és a csontban marad. Tulajdonképpen ez azt jelenti.
Na és ennek akkor mi a sorsa ennek a bent maradó fognak?
Vagy kiszedjük, tehát ki kell sebészi úton onnan műteni, vagy pedig akár fogszabályzással a felszínre tudjuk hozni őket, viszont itt is fontos megemlíteni, hogy ennek is van egy műtéti háttere, hiszen hozzá kell férnünk ahhoz a foghoz
először. Hát és itt még gyerekekről beszélhetünk, gondolom, hát, vagy itt a bölcsességfogról is szó lehet?
Igen. Igazából az van impaktált fog és retinált fog. És az impaktált fog az nem tört elő, de ennek a hátterében van valami jól látható fizikai akadály, mondjuk nincs hely, hogy előtörjön. Nagyon tipikus példa ennek, hogy a szemfog az nem tud előtörni, mert nincs neki elég hely, és ezért a csontban marad. Ilyenkor általában ugye leszoktuk őket húzni fogszabályozásra, vagy megpróbáljuk lehúzni a sorba. A retinált fog az pedig abban különbözik az impaktáltól, hogy nincsen látható jele annak, nincsen fizikai akadály, ami miatt nem tudott előtörni.
De itt most mennyi időről beszélünk, türelmi időről, amíg mondjuk a fognak ki kell jönnie? Más egy bölcsességfog, és ugye...
Más egy bölcsességfog, tehát bölcsességfog van, akinek 20 éves korában, van, akinek 30 éves korában nő ki egy-egy csücsök, de ugye a fogáttörésben van egy szekvencia, ami általában mindenkire jellemző, hogy hány éves kor körül melyik fognak kell előtörni, és ezért is fontos a rendszeres szülővizsgálat, hogy a fogorvos ugye látja, hogy már mondjuk 10 éves a páciens, de mondjuk az egyik metszőfoga még mindig nem tört elő, tehát akkor ilyenkor
felvetődik. Tehát, hogyha kiesett mondjuk 7 évesen és 10 évesen még nincs kint, akkor az már egy ilyen jelentékeny.
Igen.
De akkor még egy éven belül vagy kettő, azt még meg kell várni, tehát hogy ez még belefér ebbe a folyamatba?
Hát egy éven belül igen. Én azt gondolom, hogy egy év fölött már érdemes elvinni a gyerkőcöt fogorvoshoz, és csinálnak egy röntgenfelvételt, és ott kiderül, az is lehet, hogy nincsen csírája, tehát nincsen maradó foga a tejfog alatt, és azért nem tör elő, mert nincs minek előtörni, vagy pedig van valami más oka annak, hogy nem tört elő. Tehát nagyon fontos, hogy azért 6 éves kor körül menjünk el szűrővizsgálatra, és aztán fél évente legalább nézessük meg, mert a fogorvos tudni fogja, hogy melyek azok a fogak, amiknek már a szájban kéne lenni. Persze vannak olyan gyerekek, akik lassabban váltják a fogukat, főleg a fiúk egyébként, ők később váltják le a fogakat, a lányok pedig hamarabb, tehát van, aki már 5-5 és fél évesen már nő ki a maradó metszőfoga, míg fiúknál ez azért akár egy évvel később is bekövetkezhet.
És hát ugye az előző beszélgetésünk alkalmával beszéltünk arról, hogy ha már itt tartunk, hogy röntgenezik a gyereknek a szájüreget, ott ugye arról beszélgettünk, hogy már láthatják azt a szakemberek, hogy szükség van-e fogszabályozásra például.
Így van, mert vannak olyan eltérések, amik már akár tejfogazati korban láthatóak, mondjuk egy mély harapás, nyitott harapás, keresztharapás, tehát ezeket már akkor el kell kezdeni kezelni, és vannak olyan eltérések is, amik ugye később ütköznek ki, tehát kezdetben minden tankönyv szerint halad, de aztán... Amikor már ugye vegyes fogazatról beszélünk, tehát van még tejfoga, de már vannak maradó fogai is, akkor a leggyakoribb egyébként, hogy közbeavatkozunk.
Bölcsességfoghoz még visszatérnénk egy gondolattal, hogy a köztudatban benne van az, hogy nagyon gyorsan romlik a bölcsességfog. Vagy kijön, vagy nem, ezt az előbb említettük. Miért van ilyen hátrányos helyzetben a bölcsességfog?
Azért ilyen gyakori, hogy nem törnek elő, vagy nincs elég helyük, mert régebben sokkal másabb volt a táplálkozás, mint most. Tehát többet rágtunk, a kenyérhéja sem ilyen puha volt, és az állkapo csizület fejlődéséhez a megfelelő rágás az kulcsfontosságú. Tehát sokkal kevesebbet rágunk most, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt, és ezért az állkapocs nem tud olyan nagyra fejlődni, mint akkor. És ezért nincs helyük, ugye ők az utolsók a fogívben fent és lent is, nincs helyük egyszerűen, hogy kinőjenek, és utána csak galibát tudnak okozni, tehát ezért célszerű őket preventíven megelőző szempontból is sokszor eltávolítani.
És ezt mennyire szokták a paciensek kérni, hogy távolítsák el?
Azzal nem igazán jönnek, hogy azt szeretném kérni doktornő, hogy távolítsuk el. Inkább mi hívjuk fel rá a figyelmüket, hogy ott vannak a csontban, nagyon rossz pozícióban, elmondjuk, hogy miket okozhatnak, tehát akár egy fekvő bölcsességfog, aminek kint van egy csücske, kialakulhat körülött egy tasak, ami begyulladhat, ugye az előbb említett rossz lehelletet okozhatja, nem tudja azt a tasakot megfelelően tisztítani, és előbb-utóbb akár a hetes fog, tehát ugye az előtte lévő fog egészségét is veszélyezteti egy olyan fog, ami félig van előtörve, nem tört elő, vagy például fogszabályzás után szoktuk mondani, hogy célszerű kiszedetni a bölcsességfogakat, hogyha olyan pozícióban vannak, hogy a későbbiekben ne okozzon főleg a metszőfogak területén torlódást. Általában ott szokott érvényesülni az a tolóerő, ami a bölcsességfog áttörésében kulcsfontosságú, hogy a metszőfalaknak van a legvékonyabb, legkeskenyebb gyökere, és általában azok szoktak összetorlódni, és ilyenkor azért elég bosszantó, mikor valaki átesik egy másfél-két éves fogszabályzó kezelésen, tökéletesek a fogai, és aztán a bölcsesség foggal nem kezdünk semmit, és csak azt veszi észre, hogy torlódik össze a foga. Ez nagyon sokszor a bölcsesség fognak a tünete.
És miért van az, hogy nagyon gyorsan romlanak, csak amiatt, hogy a sorban a legvégén helyezkednek el, és kevésbé férnek hozzá az emberek?
Igen, igen. Főleg ezért, főleg felül, tehát egyszerűen lehetetlen a még a legkisebb fogkefe fejjel is oda beférkőzni, és jól megtisztítani, és mivel nem férünk hozzá, ezért romlanak sokkal gyorsabban.
Hát akkor így a műsoridő vége felé vegyük át újra, hogy hogyan is érdemes a szájhigiénét megtartani helyesen.
Az otthoni fogápolása nagyon fontos szerepet kell fordítani, ugye megfelelő fogkefét válasszunk, akár elektromos, akár manuális fogkeféből, ugye a puha sörtéjűt, és megfelelő technikával, körkörös mozdulatokkal nem csak a fogfelszínt, hanem a fog és az íny találkozási pontját is tisztítsuk meg, és fogsejmezzünk, hiszen a fogközökbe a fogkefe nem fog beférni, és ezeket a területeket is muszáj megtisztítani, ehhez pedig a fogsejem kiváló. Akinek viszont már fogágybetegsége van, és a fogközei megnyíltak, tehát nagyobb fogközei vannak, azoknak a fogköztisztító kefe nagyon fontos, hogy használják, és ugye fél évente járjunk szűrésre. Most még azt is elfelejtettem mondani, hogy a nyelvünket is tisztítsuk meg, hiszen a nyelven is rengeteg baktérium és lepedék tud megtapadni, tehát ezzel azt gondolom, hogy mindent megteszünk a szájüregi egészségünkhöz. Nyilván vannak ilyen kiegészítő eszközök, mint például a szájzuhany.
Vagy a szájvíz, például a hasznunkra van-e a szájvíz?
Abszolút hasznunkra van, de nem szabad túlzásba esni vele, hiszen elpusztítani a szájban lévő baktériumok nagy részét nem szeretnénk, tehát ugye szükségesek ezek a baktériumok ahhoz, hogy az élő flóránk fennmaradjon, illetve bizonyos szájvizek hosszantartó használata elszíneszeti a fogakat, a nyelvet is, tehát amikor javasolja a fogorvos például fogkőszedés után, vagy fogszabályzó brekettek felragasztása követően, hogy használjunk bizonyos ideig szájvizeket, az általában ilyen két hét, akkor ajánlatos, de én azt gondolom, hogy a mindennapi fogmosási rutinba a szájvíz az nem szükséges.
A gyerekeknek és akkor a felnőtteknek milyen időközönként érdemes vagy ajánlott látogatni a fogorvost?
Fél évente abszolút. Felnőtteknél, akik nagyon hajlamosak fogkövesedésre, azoknak én azt mondom, hogy negyed évente menjenek és szedessék le a fogkövet, nézessék át a fogakat, de egyébként fél évente ajánlatos.
Az elmúlt közel egy órában dr. Harangozó Hajnalka egri fogorvossal beszélgettünk a leggyakoribb fogászati problémákról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és technikus kollégám Netrán István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük. I'm not gonna tell you, 'cause it's hard to tell too, 'cause it's hard to say how jealous my heart could feel. And I cannot relate to the world that you run to, or the things that can make you happy without me. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage. Got to learn how to love you, have to know how to keep you, have to learn how to keep my mind still sane. But I'm ready to trust you and all that I want to, and all that I need is you to feel the same. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage.
A Szent István Rádió, a jó hír hangja.